Send us in the name of the Spirit. A mi segítségünk és bűnbánati együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekei testvérek kezdvénekül a 219-es ének. 219-es ének így kezdődik. Lelkem, néz a Golgotára, Jézusodnak néz fejét. 219-es. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy ezen a héten a bűnbánat alkalmain lelkünket, a mi figyelmünket a Golgotára akarod irányítani. Oda, ahol a megváltásunk végbe ment. Oda, ahol önként vállalta Jézus Krisztus élete feláldozását, azért, hogy kifizesse minden mi tartozásunkat, azért, hogy az adós levelünket fölvigye a fára, és ott átszegezve azt érvénytelenítse, hogy az soha többé ne vádoljon minket. Köszönjük megváltó Jézus, hogy a bűnbánó bűnös asszonynak is azt tudtad mondani, és azt hirdeted ma is minden bűnbánó bűnösnek, én sem kárhoztatlak téged, de eredj el és többé ne vétkezz. Istenünk, látod, hogy mi ezek ellenére gyakran visszaesünk ugyanabba a bűnbe. Bocsáss meg, hogy nincs kellő lelki ellenálló képességünk a gonosszal szemben. Ma is igaz, amit Kainnak mondott egykor Isten, hogy a bűn az ajtónk előtt leselkedik, rejánk van vágyódása, és létenyomunk kiderül, hogy mi nem tudunk uralkodni rajta. Istenünk, ezért jövünk bűnbánatot gyakorolni a te színed elé, azért, hogy a te bocsánatodat esedezzük, nem a mi érdemünkért, hanem Jézus érdeméért, mert egyedül csak az ő áldozatáért van esély arra, hogy megbocsátassanak bűneink, és hogy feloldoztassunk, és hogy felszabadult lélekkel tudjuk ünnepelni Jézus győzelmét, az élet fejedelmének győzelmét a halál fölött. Köszönjük, hogy ennek a győzelemnek jegyében lehetünk együtt ma is, és hisszük, hogy megáldott közösségünket, rád figyelésünket, és a te szent lelkedet gazdagon szép árasztod rejánk, hogy tudjunk odafigyelni mindarra, amit szívünkbe akarsz írni ma este. Amen. Készüljünk testvérek Isten igének a hallgatására. Elénekel a 299. éneket, mind a 4 verset. 299-es ének így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. hallgassuk meg, drága testvérek, Isten igéjét a Márk evangéliumából, a 8. rész 31. verséből. Olvasom Isten igéjét a Márk evangéliumának a 8. részéből, a 31. versből. Hallgassuk csendes lélekkel. És kezdte őket Jézus tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És kezdte őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni. Tehát testvérek, Jézus szenvedésének útját próbáljuk lélekben, gondolatban végig kísérni ezen a héten estéről estére. A szenvedés behálózza az ember életét. Felfoghatatlan méreteket ölt körülöttünk, és nem egyszer mi magunk is részesei vagyunk ennek. Nincs olyan nap, hogy ne halna meg több ezer ember súlyos balesetekben, tragédiákban, vagy daganatos betegségekben, vagy másféle nyomorúság okán. Az emberi gonoszság okán is nagyon sok ember pusztul el. Bizony földrengések, árvizek, szökőár nem egyszer több százezer ember életét oltja ki hirtelen, és marad utána több millió gyászoló lélek. Nagyon igaz az, amit Shakespeare, a híres angol drámaíró, a Macbeth szívű drámájában így fogalmaz: új árván, új özvegyek minden reggelre, új gyász üti arcul az eget, hogy csak úgy zeng belém. Igen, amikor már a híradókban, tévécsatornákon vagy interneten keresztül halljuk, látjuk a tőlünk távol zajló, borzalmas események sorát, és ennek nyomán fakadó sok-sok szenvedést, valahogy igyekszünk magunkat immunissá tenni mindezekkel szemben. Valahogy úgy gondoljuk olyankor, hogy ezek csak másokkal történhetnek meg. Mindeddig minket legalábbis kikerültek az ilyen borzalmak. Egy amerikai író így fogalmaz: nem a teremtés rémületét valóságosan megélve, a dolgok mögött morajló pánik tudatában töltjük napjainkat. A teremtés rémületét nem tudjuk naponta valóságosan megélni, és valljuk őszintén, nem is akarjuk. Az ember próbál túllépni mások szenvedésén. Igen, nem csak lépten nyomon azt tapasztaljuk, hogy nem csak mások szenvednek, hanem a mi létünk is mások léthez hasonlóan végzetesen sérülékeny és törékeny. És bizony ez kikerülhetetlen. Chesterton, a múlt századi neves angol keresztény író, úgy fogalmaz, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor szabadságot adott neki. Isten megalkotott egy színdarabot, egy tökéleteset, és szabadságot adott a színészeknek és a rendezőknek, hogy színpadra állítsák. De ők végzetesen elrontották ezt a darabot. Bibliai nyelven mi ezt bűnösetnek nevezzük. Nyilván, hogy ekkor zúdult rejá az emberi világra a gonoszság, ennek következtében a sok szenvedés és a halál. John Milton, egy másik neves angol költő, az Elveszett paradicsom című művében így fogalmaz: a föld érezte a sebet, és a természet a szenvedés jeleit adja, és minden elveszett. Erre utal Pál apostol a római levélhez, a romaiakhoz írt levelében a 8. részben, amikor azt mondja, hogy ez a teremtett világ egyetemben nyög és sóhajtozik. Ott egy olyan kifejezést használ az eredeti szöveg, ami a szülőasszony fájdalmára utal. Nyilván az a tény, hogy ez a gonosztól és a rossztól sújtott világ, amiben annyi szenvedés van, ahol lám még az ember fia is sokat kell, hogy szenvedjen, ez a világ, hogy még áll, ilyen körülmények között is, ez nem az Isten kegyetlenségének, hanem éppen az Isten irgalmasságának a jele. Annak ellenére, hogy megtörtént a bűneset, hogy bejött a világba a gonoszság, annak ellenére, hogy tele van a föld sokszor az emberi bűnből fakadó szenvedések sorozatával, ennek ellenére még áll a világ. És ez nyilván az Isten irgalmának a jele. Igen, de amikor elkezd nagyon személyesen rázudulni az emberre a szenvedés, a fájdalom, a próba, akkor menthetetlenül föltolul a szívén keresztül az ajkára ez az örök, zöld, nagy, rövid és tömör kérdés. Miért? Philip Yancey, a neves jelenkori amerikai keresztény író, így fogalmaz egyik könyvének a fejezete elején, hol van Isten, amikor valami fáj. Mert hogy ilyenkor nem egyszer Istent vádolja az ember. Egy híres hollywoodi színésznő súlyos balesetben elvesztette a társát, a nagy szerelmét, és az a színésznő, aki korábban teljesen közömbös volt Isten iránt, de nagy, hirtelen rászakadó gyászban egyszerre Isten ellenségévé lett. Mert ha van szerető Isten, tette fel a nagy örökzöld kérdést, akkor miért engedte meg ezt a borzalmat az életemben? Philip Yancey maga is, ez a jelenkori keresztény amerikai író, leírja azt, hogy jó 10 évvel ezelőtt, amikor egy súlyos autóbalesetet szenvedett, amikor megcsúszott 90-es sebességnél egy hegyi úton, egy jeges úton, és legurigázott fölfordulva az autója a völgybe, súlyosan megsebesült állapotban feküdt, oda kötözve a kórházi ágyhoz, vagy a mentő ágyához, és órákon át nem adtak neki fájdalomcsillapítót, szándékosan, tudatosan, és tesztelték az orvosok, hogy lám, hol sérült meg. És csipkették a testét, tűvel szurkálták különböző helyeken, és mindegyre azt kérdezték tőle az orvosok, hogy ez fájt, ezt érezte. És ő mindegyre fájdalomtól fölsziszenve mondta, hogy igen, fáj. Az orvosok pedig erre mosolyogva azt válaszolták, ez jó jel. Mert hogy azt akarták letesztelni, hogy miközben a nyakcsigolyá, egyik nyakcsigolyá eltört, ha közben nem sérülte meg a gerincvelő. És az a tény, hogy érezte a fájdalmat, bárhol is szurkálták a testét, annak a jele volt, hogy nem sérült meg halálosan. Igen, amikor már a test érzéketlen a fájdalommal szemben, akkor már az orvos tudomány is tehetetlen. Igen, a test fájdalma az nem más, mint Isten ajándéka. És bizony ilyen értelemben a szenvedésnek is van valahol helye az életünkben. Nem véletlen az, hogy Jézus kezdi tanítani a tanítványainak, a kis szűk körű tanítványi közösségnek, azt, hogy neki sokat kell szenvednie. És érdekes módon ezt akkor kezdi először jelezni a tanítványainak, ezt tudjuk, hogy 3-szor beszélt a tanítványainak a rejáváró szenvedésekről, akkor kezdte először ezt tanítani nekik, amikor eljutottak arra nagy felismerésre, hogy kicsoda, mert itt Márk evangéliuma 8. részében az előző 2 versben éppen az a párbeszéd zajlik, mikor Jézus a tanítványoknak fölteszi a kérdést, ti kinek mondotok engem? És Péter a többiek nevében azt válaszolja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És erre folytatásul hangzik a mai alapigénk, ez az egy versnyi rövid üzenet, hogy kezdte Jézus tanítani, hogy neki az ember fiának sokat kell szenvednie. Igen, mert hogy még Krisztust sem kímélte meg a szenvedés. Igen, Isten irántunk való nagy szeretetét éppen azáltal igazolta, hogy elküldte hozzánk a nagy szenvedőt, az emberfiát, aki önként vállalta, mert több ízben úgy jelzi Jézus a szenvedéseit, hogy mi felmegyünk Jeruzsálembe, ahol az emberfiának sokat kell szenvednie, ahol átadatik gonoszok kezébe megöletik, de harmadnapra feltámad. És nyilván, hogy a messiás köztünk való jelenléte a nagy bizonysága annak, hogy Isten részt akar venni az ember szenvedésében. Az ótestamentumi zsidó kegyes világnak az volt a felfogása, hogy ahol megjelenik a messiás, ott megszűnik minden gyötrelem, fájdalom, sóhaj. Ám Jézus halála után ez éppen fordítva lett igaz. Hogy ahol gyötrelem, szenvedés, fájdalom, ott van a messiás. Mert a szenvedésben akar részt venni. A mi szenvedésünkben, a mi fájdalmunkban. Ezért teljesült be az ő szenvedés sorozatában Izsaiás proféciája, amit az 53. részben olvasunk, hogy minden betegségünket ő viselte, fájdalmunkat ő hordozta. És mindezt önként tette életünk. Ezért olyan csodálatos az, amit így fogalmaz William Blake neves keresztjén angol költő, ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zuzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Ezért kezdi tanítani Jézus a kis szűk tanítványi körének azt, hogy neki sokat kell szenvedni. Persze Jézus is szeretett volna ettől megmenekülni. Atyám, a lehetséges. Múljék el tőlem ez a keserű pohár. De ha nem, akkor legyen meg a te akaratod. Jaj, hányan mondták már ezt Jézus után a súlyos próba közepette. Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem, vagy szeretteimtől, kedvesemtől, társamtól, beteg gyermekemtől, barátomtól, rokonomtól, a keserű pohár. Ne kelljen azt kiinni. De ha ki is kell inni azt, akkor adjon erőt. És ez az, ami sokszor már elmarad. Amikor sokan nem számolnak azzal, hogy de igen, van, amikor ki kell inni a keserű poharat. Mint ahogy Jézusnak is ki kellett inni a keserű poharat. Mint ahogy Pál apostol is el kellett, hogy hordozza a testében a tő is. Pedig azt olvassuk Korintusokhoz írt levélben, hogy három ízben is könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el a testéből a betegség tövisét. És nem vette el az Úr. De másként hallgattatott meg ez a háromszori kérés. Mert hogy kapott rá választ, csak hogy ez a válasz egészen másféle volt, mint amire ő számított. Ami így hangzott, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenségedben fog megmutatkozni. Mert jaj, amíg erősek vagyunk, magabiztosak vagyunk, amíg nem fáj az élet. addig azt hiszik, hogy nincs szükségünk a kegyelemre. De akkor, éppen amikor a tüske belefúr a szívünkbe, a testünkbe, és amikor fáj, most akkor döbbenünk rá igazán, hogy mennyire rászorulunk a kegyelemre. És hogy ez mennyire elég éppen abban a helyzetben. Ahhoz, hogy a mi erőtlenségünkben Isten ereje megmutatkozzék. Igen, nagyon igaz az, hogy ahol gyötrelem van, ott a Messiás. Három olyan esetről tudunk, amikor Jézus sírva fakadt. Egyszer a Lázár sírjánál, amikor a szűk családi kör gyászában osztozott. Aztán Jeruzsálem felett sírt Jézus éppen a virágvasárnapi bevonulás alkalmával. Hát előre látta a makacs, engedetlen város, a szent város pusztulását, ami néhány évtizedek később is következett. És harmadszor akkor sírt Jézus, amikor a Gecsemáni kertjében vért verítékezve imádkozott. A zsidókhoz írt levél 5. résznek 7. verse említje ezt meg, amikor így fogalmaz, hogy könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járul Isten elé. Azért, hogy kieszközölje számunkra a megváltást. Egy német filozófus, amikor elvesztett fiát, gyászolta, így fogalmazott, Isten könnyei adnak értelmet a történelemnek. Gyönyörű mondani. De ezt nem egy elegáns, nyugodt körülmények között író filozófus, aki minden bajtól mentes, fogalmazta meg, hanem az, aki eltemette a fiát. És utána átélte azt a csodát, hogy Isten vele együtt tud könnyezni. És ezért fogalmaz így, hogy Isten könnyei adnak értelmet a történelemnek. Nem csak az ő kicsi saját életének, hanem az egész emberiség történelmének. Isten könnyei adnak értelmet. Egy másik amerikai keresztény író, egy még élő Frederick Büchner, aki lelkipásztor is egyben, azt írja, hogy nem én vagyok a mindenható Isten. De ha én lennék, akkor talán irgalomból megszüntetném a világ kimondhatatlan fájdalmát, vagy szintén irgalomból szanaszét rúgnám a világot nagy fájdalmával együtt. És lám Isten egyiket sem teszi, hanem ehhez elküldi Jézust, azért, hogy társunk legyen ebben a világban a kimondhatatlan fájdalmak között. Ezért tanítja a tanítványait, és tanít minket is újra arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. Sőt, megöletnie. Igen, ezt az utat vállalta Jézus. És ő azt akarja ismételten a szívünkbe írni, hogy senki soha nem ígért nekünk sem fájdalommentes hosszú életet. Mint ahogy Jézus sem élt fájdalommentes és hosszú életet. Mint ahogy Pál apostol sem élt tüskementes és hosszú életet, hiszen is mártír halált halt Krisztusért. Elie Wiesel, Nobel-díjas író, aki Máramor szigetről származik, és túlélte Auschwitz borzalmát, egyszer elment egy közismert rabbihoz, és azt kérdezte tőle, hogyan tud hinni Istenben Auschwitz után? Egy hosszú percnyi hallgatás után a rabbi így felelt, hogyan lehetne nem hinni Istenben Auschwitz után? Igen, a Golgota rémsége, Auschwitz borzalma azt bizonyítja, hogy mire képes az ember önmagában. Mi maradna nekünk Isten nélkül ebben az Auschwitz által elsötétített világban, kérdezi Elie Wiesel. Mi maradna nekünk? gonoszság által elsötétített emberi világban. Mi maradna nekünk Isten nélkül? Ez lenne maga a pokol. De Jézus belépett ebbe a világba, és fölvállalta a legborzalmasabb szenvedést tudatosan. Ezért mondta több ízben a tanítványnak, hogy felmegyünk Jeruzsálembe. És ezt nem csak mondta, hanem is indult, és föl is ment, és végig is járta a kereszt útját. Akkor is, ha vállán cipelt kereszt alatt többször összeroskadt, akkor is, ha a teste minden helyen vérzett már, hisz túl volt egy borzalmas korbácsoláson, ami nem egyszer halállal végződött, ő végigment ezen az úton, föl Jeruzsálembe, föl a Golgotára. És tudjuk, amikor még ott is a kísértő egy utolsó nagy erőfeszítéssel próbálta megakadályozni a mi megváltásunkat, azt kiáltva föl a kereszt alól, hogy ha te vagy az Isten fia, akkor szállj a keresztről, és majd hiszünk neked. Ő nem tette meg. Igen, ő győzött éppen a szenvedés fölött azáltal, hogy fölvállalta a szenvedést. A többször emlegetett Philip Yancey, közeli ismerőse és családi barátja, a közismert tolókocsiban évtizedek óta élő Johnny-nak. És éppen a Johnny próbáját évtizedek óta tartó szenvedését látva fogalmaz így ez a keresztény amerikai író, hogy a szenvedés fölött aratott győzelem engem jobban lenyűgöz, mint a szenvedésből való szabadulás. Tudjuk, hogy Johnny, aki 17 éves koráig sportolt, lovagolt, gyönyörű sudár, leányolt, és egy vízbeugráskor, strandolás közben életre szólóan megsérült, eltört a nyakcsigolyája, és megsérült ugye a gerincfeleje, és azóta tolókocsiban tölti az életét, közel most a 70 évhez. Ő is szeretett volna szabadulni a szenvedésből. És sokáig azért imádkozott, hogy gyógyuljon meg. De Isten másként akarta használni őt ebben a világban. Így lett ő istápolója, lelki támogatója, vigasztalója, sok-sok sorstársának, akik hozzá hasonlóan valamikor egészséges életet éltek, és most tolókocsiban élnek. És ezért fogalmaz így ez az író, hogy a szenvedés fölött aratott győzelem engem jobban lenyűgöz, mint a szenvedésből való szabadulás. Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, kérte Jézus is. És nem múlt el. Ki itt a keserű poharat, de Isten erejének birtokában győzni tudott a szenvedés, a gonoszság, sőt a halál fölött is. És ezért fogalmaz így Pál apostol a római levél 8. részében, kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, szorongattatás, vagy üldözés, éjség, mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? És a II. Korintusi levél 11. részében még részletesebben leírja Pál apostol, hogy mennyi próba zúdult, mennyi szenvedés zúdult rejá. Többségében a Krisztusba vetett hite miatt. Ott leírja, hogy a zsidóktól 5-ször kapott 40-et egy hián. Tudjuk, ez mit jelent. 39 botütést mértek rá, és ezt 5-ször megismételték. 3-szor megostorozták. 1-szer megkövezték. 3-szor hajótörés szenvedett. 7 napot a mélységben töltve. Éjség, szörnyűség, hideg, mezítelenség közepette. Ezt mondja 2. Korintus 11-ben. És mindenre gondolva, a 2. Korintus 4.17-ben így fogalmaz, mindez csak pillanatnyi, könnyű szenvedés. Döbbenetes. De mihez mértem, kérdezem. Egy ember, aki ennyi borzalmon ment keresztül. A végén azt mondja, hogy mindez pillanatnyi könnyű szenvedő. Mihez képest? A Krisztusihoz képest. Az emberfia szenvedéséhez képest. Ez csak pillanatnyi könnyű szenvedés. És ezért fogalmaz így a római levél 8. részében, annak végén, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Meg vagyok ugyanis győződve, vagy sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely vagyonunk Urunk Jézus Krisztusban. Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, fájdalom, veszedelem, szenvedés. Semmi nem szakíthat el, sőt meg vagyok győződve, azt is ugyanott a Róma 8-ban mondja Pál, azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra szolgál. Minden. Igen, ebbe a szóba belefér a szenvedés is, és a fájdalom is, annak minden formájában. Azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat szolgálja. Ennek a hitében megerősödve menjünk tovább a bűnbánat alkalmain, húsvét öröme felé. Amen. Édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban elküldted azt az engedelmes fiút, aki fölvállalta tudatosan a borzalmas szenvedést, amin keresztül kellett mennie. Istenünk, ez a szükség miattunk állt elő a bukott mindenség közepette. A mi bűnesetünk miatt, a mi engedetlenségünk miatt. Ezért volt szükség Jézus Krisztusnak, az ártatlannak szenvednie, megöletnie. Köszönjük, hogy tudatosan fölvállalta ezt a szenvedés sorozatot. Éppen azért, hogy megerősítsen minket, szenvedő lényeket, törékeny fizikumokat, akkor, amikor szintén ránk szakad valamilyen fájdalom, valamilyen szenvedés. Köszönjük neked, hogy részt veszel ebben Jézus Krisztus által. Leülsz mellénk, és sírsz velünk. És köszönjük, hogy a te isteni könnyeid mentik meg ezt a világot. Köszönjük hálaadással, hogy ennek reménységében, hitében vigasztalódhatunk, erősödhetünk, és köszönjük neked, hogy így fogadhatjuk el mindazt, ami jön ezután még rejánk. Áldott légy, hogy te nem minden szenvedéstől akarsz minket megkímélni, de igenis a szenvedés közepette győzelemmel akarsz minket megajándékozni. Áldott légy ezért Istenünk. Amen. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, holnap este 7-kor is bűnbánati alkalomra várunk szeretettel mindenkit. Most áldásra készülve énekeljük a Bonhoeffer közismert szép énekét, 459-es éneket, annak az első három versét. 459-es ének első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jó. Békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.